Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump ismét megválasztott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának, és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülő rajt lesz, akkor tudta, hogy hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, el fogjuk érni az 1 millió forintos átlagfizetést. Biztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatokat. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése, bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a nyugdíjak növekedését, jelentette ki Orbán Viktor. Szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. A bruttó hazai terméken túl emberi életek vannak. Az ezeket befolyásoló mutatók kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 állami televízióban. Palóc André az utolsó negyed évben 0,4%-kal bővült magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban elmondta, sokkal fontosabb, milyennek érzi az aktuális helyzetet a lakosság, a háztartások. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság belül rendben van, úgyhogy az igazi kérdés a külső környezet, ahol elsősorban Németországra kell figyelni, mert a német gazdaság jelentős visszaesése politikai folyamatokat is elindított. Soha nem született még olyan kevés gyermek Magyarországon, mint tavaly. 2024-ben 77.500 gyerek jött a világra, 9,1%-kal 7.725-tel kevesebb, mint 2023-ban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 1949-ben kezdték vezetni a statisztikát, azóta ez volt a valaha mért legalacsonyabb születésszám. Decemberben 6.339 baba született, és 11.773 ember halt meg. Az előző év azonos időszakhoz képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké pedig 25%-kal csökkent. 2024. decemberében az ipari termelői árak átlagosan 9%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 4, az export értékesítésé 11,5%-kal felülmúlta 2023. decemberieket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése okozta, jelentette a KSH. A belföldi értékesítési árak 0,1, az export értékesítési árak 0,4, így az ipari termelői árak összességében 0,3%-kal múlták felül az előző havi értékeket. Újabb 67 milliárd forintos ipari parki fejlesztés valósulhat meg Nyíregyházán, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár Jánossal idéztem, az M3-as autópálya két oldalán fekvő, mintegy 640 hektár nagyságú park kialakítása jelenleg is zajlik a most épülő gyárak kiszolgálására. 12 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztés valósult meg a Henkel környei gyárában. A projektet az állam 1 milliárd 700 millió forinttal támogatta, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a beruházásnak köszönhetően a német vegyipari vállalatnál a munkavállalói létszám 300-ra nőtt. Tavaly 314 millió euró összegű finanszírozást nyújtott Magyarországon az Európai Beruházási Bankcsoport. A hitelekkel a vasúti szolgáltatások javítását, a helyi gyártók villamosenergia igényének kielégítését, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálták. A Vác-Romhány közti nagynyomású távvezetéken Keszeg település közelében gázkifúvás történt. Lantos Csaba energiaügyi miniszter közleményben tudatta, hogy a vezetékszakasz javítása miatt megszűnt a gázszolgáltatás 57 nógrádi településen. Az érintett önkormányzatokat a vészhelyzeti rend szerint értesítették. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkára a 2024. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét záró rendezvényén tegnap. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztató élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Végül az időjárásról. A borúsabb időszakok mellett sokat süt a nap, időnként megélénkül a szél, csapadék nem hullik, a csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai adásunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatja a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. A beszélgető felek a természettudomány és a Biblia nézőpontjából járják körbe a témát. A program moderátora Sós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.
Azért talán mégse ez lenne az emberhez méltó, hogy az ember pusztítja el a maga életfeltételeit, de ez a döbbenetes, hogy a Bibliában pont ezt találjuk. Mindjárt utalok is rá, hogy hogyan. Például így olvassuk mondjuk egy Ézsaiás könyvében, a 24. fejezetben, szóval gyászol és elhervad a föld, elhervad, ezt a kifejezést használja, megfertőztetett a lakosai alatt, tehát a lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. Aztán például a Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyvében egy ilyen kijelentést találunk, hogy a szabadító, ugye ez a megváltó, megígért visszajövetele, jön, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Ez legalább 4 évtizeddel ezelőtt volt, hogy valahol egy előadást tartottam, és valahol előjött ez, és odajött egy idős történelem tanárnő előre, és azt mondta, hogy kérem, mutassa meg nekem a Bibliában, én a saját szememmel akarom látni, hogy 2000 éve ilyen gondolat benne van a Bibliában, hogy emberek pusztítják a földet. Azt mondja, hát erről csak most kezdünk beszélni, és ez hogy ott van. Szóval van egy ilyen téves gondolat a keresztények között, hogy hát a világ végét majd az Isten hozza el, vagy a Krisztus visszajövetele, vagy valamilyen végítélet hozza el, de a Bibliában pontosan nem ez van, hanem az van, hogy az ember hozza magára, és a megváltó pedig szabadítónak érkezik a kritikus pillanatban. Tehát az ember pusztítaná el, és itt van egy reménység, ez egy plusza a Bibliának, hogy egy reménységet is ad. Igaz, hogy ez egy hihetetlennek tűnő dolog. Ugye van az eposzokban Deus Ex Machina, de a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen remény van, a Deus Ex Machina. Mert az ember pusztítja el magát, és hogyha a még mélyebb okra rámutatnánk, ugye nem akarok én sem nagyon mély fejtegetésekbe menni, meg az idővel gazdálkodjunk, hogy legyen mód tényleg beszélgetésre, de minden esetre a Biblia szerint az egész univerzum egyetemes etikai törvénye, ami egyébként, amivel az Isten lénye is összhangban van, ez a másokért élés. A Biblia szerint ez a bizonyos szeretet, az nem úgy, mint ahogy mi képzeljük, hogy az érzelem, ugye, hanem azt mondja, hogy van érzelmi vonatkozása is, de az alapja egy erkölcsi viszonyulás. Az én és a te sorrendjének a megfordítása. És ezt sok mindent idézhetnék a Bibliából. Ez egy nagyon kategórikus törvény. Nagyon egyszerű törvény. Így mondja, hogy Isten is a szeretet, meg a törvény betöltése is a szeretet. De rögtön megmagyarázza, hogy a szeretet az azt jelenti, hogy az ember nem keresi a maga hasznát, hogy senki sem magának kedvezzen, hanem annak a fele barátjának javára, épülésére. Na hát ez, ami a mi ösztönös természetünk, pont az ellenkezője. És ez egy külön kérdés, hogy miért, de minden esetre, ha egy kicsit megerőltetjük a fantáziánkat, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy olyan közösség, ahol mindenkinek ez az elve, hogy amit szeretném, hogy velem tegyenek, én teszem a másikkal, és ahol senki sem a maga hasznát keresi, hanem az nem lenne egy rossz közösség. És ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy ennek az ellentéte, ezt különben én is elcsodálkoztam rajta, mert valamikor ebből írtam a doktori disszertációt, hogy a modern teológiában szinte nem lehet találni egy következetes definíciót arra, hogy mi az, hogy bűn. Általában úgy képzelik, hogy az egy nagyon relatív fogalom, változik koronként, társadalmanként, vallásonként, de a Bibliában egy nagyon egyszerű, kategórikus dolog van, az áthágása az egyetemes erkölcsi törvénynek, a szeretett törvénynek, ami nem más, mint az én középpontuság, az egoizmus, és annak minden megnyilatkozása. Ezt egyébként a gondolkodók közül legjobban Pascal ismerte fel, a 17. századi természettudós és nagy gondolkodó. Ő azt mondta, hogy én szétnézek a vallások között, de azért maradok a kereszténységnél, vagy azért választom ezt, mert egyetlen más vallás sem figyelmeztetett bennünket arra, hogy az önzés az bűn, és egyik se tudta ennek a gyógyszerét megmutatni, ami ezen segíthetne. Na most itt van a probléma, hogy az ember genetikailag is már eleve úgy születik, ezt nem vitathatjuk, úgy születik az ember, hogy az én, a nekem, ez ott van benne. És a nevelés aztán csiszolja ezt, meg a szocializálódás, de azért az ösztönös természetben ott van. Akkor rájön a szokás törvényének a hatalma, és végül tulajdonképpen ilyen törvényt mond ki a Biblia, és ezt mondja ki a legmélyebb oknak, hogy a bűn, de most már mondjuk így az én középpontuság, az önzés, az teljességre jutva halált nemz. Nem azt mondja, hogy azonnal, de teljességre jutva. És arról is beszél a Biblia, hogy az emberi történelemnek az utolsó szakaszában, azt a bizonyos Deus ex machinát megelőző szakaszban, így fogalmaz például Pál 2000 évvel ezelőtt, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát utal arra, hogy ez féktelenül elárad. És vagy ilyet is mond, hogy olyan idők lesznek, ezt meg Jézus mondta, mint a Noé napjai. És emlékszem, mikor én először úgy visszakerestem a Bibliába, hogy mit is mondott a Noé napjairól, és olvastam, hogy betelt a föld erőszakkal, akkor úgy kicsit úgy megszédültem, hogy ez az egyszerű előkép mi mindent mond, hogy betelik a föld erőszakkal. Akkoriban, amikor én ezt felfedeztem a Bibliában, akkor még csak egy-két államfőt puffantottak le. És akkor kérdeztem, ez lenne az, hogy betelik a föld erőszakkal? Ma már mosolygunk rajta, már tudjuk, hogy milyen mérhetetlenül telik be erőszakkal. És ezért értékeltem nagyon abban, amit mondtál, hogy nem egyszerűen a legelső összefoglalásban, hogy nem egyszerűen az itt a probléma, hogy lassan elfogy az energia, meg ez, meg az, hanem hogy tulajdonképpen az emberek egyénileg és mint közösség hogy reagálnak erre. Mert ez egy óriási kérdés, hogy nem az erőszak elhatalmasodása-e, és akkor az amúgy is tragikus ökológiai helyzetet és egyebet, az iszonyú, hogy hova dönti. És ahogy most megjelentek ezek a borzalmas háborúk, az embernek valami olyan borzongása van, hogy vajon az ember normálisan tud erre reagálni, és inkább összefog, és inkább valamilyen megpróbálja ezt elhárítani, vagy pedig hát ilyen irányt vesznek a dolgok.
Köszönjük szépen, és akkor haladnánk a következő gondolat kérdésre, és itt egy rövid, egy-két szavas, vagy egy-egy mondatos választ szeretnék kérni, mert a következőkben majd ebben mélyebben belemegyünk, hogy hát ha ilyen súlyos a helyzete itt egy ketrezbe bezárva bogarakat nem akar senki enni, tehát hogy a fogyasztás nagyon le akarnánk redukálni, hogy a 8 milliárd ember is tulajdonképpen létezni tudjon, ahhoz nagyon vissza kéne fogni a fogyasztást. Zsuzsa pedig már itt a halál fogalmát is bevezetted, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Itt kívánkozik a kérdés, hogy ha globálisan kialakult helyzetre, erre a tényleg globális problémára, a folyamatokra, létezik-e ezekkel a realitásokkal számoló valami megoldás? Tehát, hogyha a realitásokat figyelembe vesszük, tehát, hogy túlfogyasztunk, hogy a földi energiakészletei kifogyóban vannak, és nagyon-nagyon drasztikus következményekkel fog járni. Egyik részről ezt hallottuk, másik részről pedig, hogy az én központuság, a bűn és az önzés tömegszinten is egyre nagyobb méreteket ölt. és agressziót és durvaságokat és a gonoszságnak sokasodásához vezet, akkor létezik-e, milyen megoldás létezhet ebben a világban ezekre a problémákra? És most csak egy rövid választ kérnék, tudom, hogy röviden erre, mert utána mennénk bele abba, hogy akkor vegyük számba a társadalmi, a tudományos, a gazdasági, a vallási szereplők felelősségét itt a folyamatok megállításában, vagy a megoldás felmutatásában. De most először csak egy rövid válasz, hogy van megoldás erre a kemény jövőképre, vagy nincs?
Hát ha a rövid válasz az, hogy nincs, egyáltalán nincs, viszont a hosszabb válasz az, hogyha ezt tudomásul vesszük, és ebbe bele törődünk, ha lehet azt mondani, vagy megbékélünk vele, nem tudom, hogy mondjam, akkor viszont elképzelhető, hogy, és komolyan vesszük, ahogy nem vesszük most komolyan, akkor elképzelhető, hogy valamilyen módon az emberiség ebből mégiscsak ki tud mászni. Persze nem azon a szinten, amit most elképzel magának, tehát nem a mesterséges intelligencia, meg a nem tudom, repülőautók, meg ilyen világgal, hanem egy, de nem is a bogárevős verzióval, hanem valami normálisabb, egy picit a még a múltbeli társadalmakra hajazó struktúrákba, kisközösségekkel, kicsit természetközelibben, stb. Van matematikailag esély. De hát ugye pont ellenkező irányba megy a világ, a nagyvárosiasodás, ami szintén, ugye még a közösségek lehetnének azok, amelyek ezt az ösztönt úgymond elfolytanák, tehát a 150 főnél határozzák meg azt a limitet, ahol még ezek a közösségi visszacsatolások ezeket az ösztönöket korlátozzák, és ahol még az embereknek ez a fajta kapcsolatrendszer működik, és ennél nagyobb szervezetekben teljesen az önzés dominál, mert ott nincs, ami egyszerűen nem éri meg önzetlennek lenni, mert úgyse fogják viszonozni, mert nem is ismerem a másikat. Tehát egyszerűbb, hogyha ilyen farkas törvények mentén.
Tehát azt mondta, hogy ennek a folyamatnak a megállítására nincs megoldás, nincs. És globálisan nem látsz megoldást.
Globálisan nincs.
Sincs.
Hát helyileg meg
a
lehet.
A folyamat megállítására sincs, tehát a fogyasztás vissza, a új energiakészletek feltalálása, vagy valami új technológiával.
Nem lesz vissza. Technológiai megoldás, de nem is az a baj, azt megoldja a természet. Tehát az nekünk nem kell foglalkozni. Uh-huh. Tehát az, hogy megállítsuk a fogyasztás növekedését, az rendben lesz. Uh-huh. Tehát azt a természet megoldja. Nekünk a másik oldalon van dolgunk, hogy ezt elfogadjuk, és ehhez alkalmazkodjunk, és valami működő társadalmat tartsunk fent. Tehát azzal nekünk nem kell foglalkozni, hogy állítsuk meg a fogadást, vagy a fogyasztást.
Értem.
Az menni fog magától.
Majd a természet fogja ezt megoldani.
Azt abszolút.
Ezt nem, nem mi fogjuk.
Igen, arra egy fillért nem kell költeni, mert azt megoldja.
Igen, igen. Jó, köszönöm. Ez röviden jó volt ez a válasz.
Nem volt jó.
Mit mond a Biblia? Bocsánat. A Biblia megközelítésében van megoldás?
Megint egybe fog csengni a válaszunk, nincs. És tulajdonképpen csak ez a Deus Ex Machina van, mint reménység. Érdekes ugye, hogy Heidegger filozófus poszthumusz üzenete is így hangzott, már csak egy Isten segíthet rajtunk. Nem volt ő hívő, csak azt mondta már, nem lát mást. Már csak egy Isten segíthet rajtunk. És azt szeretném mondani, de az ember nem fog ebbe azért úgy beletörődni, majd most én se akarok hosszabban válaszolni, de látszat megoldásokra lesznek erőfeszítések. De azért mondom, hogy látszat megoldásokra, mert ami nem érinti, hogy a bűn problémáját, az nem fog gyökeres megoldást hozni. És ugye meg lehet figyelni például a mai kereszténységben is, a bűn fogalma az valahol nincs. Szóval valamikor a kereszténység lényeg ez volt, hogy bűn és megváltás, ma ez tűnik el. És vannak olyan keresztény vallási felfogások is, hogy a biológiai evolúciót spirituális evolúció követi, és megint egy ilyen optimizmus, hogy ugye is régóta léteznek a kereszténységen belül is ilyen gondolatok, hogy egy aranykorszakkal ér véget majd, és ha valamikor a Jézus visszatér is, de elsősorban itt a földi történelem keretében lesz egy Isten országa. Ez mindig ott van. Mindig ott van, de ha az alapproblémán az emberek gondolkodásmódjában, etikájában nincs változás, akkor tulajdonképpen ezt megállítani nem lehet. Volt Seje Jánosnak egy nagyon jó kis hasonlata az önzés problémájára. Azt mondta, hogy az egész testünk is például hogy működik, és egyáltalán a természeti rendszerek, azt mondja, ismeri a kollektív önzetlenséget. Minden sejt az egészért él, meg van a funkciója benne. Azt mondja, de ha egy sejt elfeledkezik a kollektív önzetlenségről, és elkezd burjánzani és önmagának élni, ezt hívjuk ráknak. És ebbe nem csak a test, de a lázadó rész is bele fog pusztulni. Ez az ő hasonlata, sőt még azt is azt mondta, hogy bizonyos értelemben az önzést nevezhetjük eredendő bűnnek. És én például nagyon örültem, hogy ő természettudományos oldalról ezt ugyanazt kimondja, amit az írásban is találunk.
Egy picit olyan pessimisztikus jövőképből egy picit próbáljunk visszaevezni arra, hogy milyen törekvések vannak ma egyébként a tudományos, a társadalmi, a gazdasági és a vallási életben ahhoz, hogy ezt a fajta válságot próbáljuk kezelni és megállítani, vagy visszafordítani. Szeretném idézni, hogy 2015-ben, és itt most Andrást kérdezem, hogy erről mi a véleményed, ugye a Párizsban volt ez a nagy klímakonferencia, és az egyezmény szerint, ugye ezt nem tudom, hogy a kedves hallgatók, de te biztos tudod, hogy meg hát ez már ugye 8 évvel ezelőtt volt, hogy azt határozták, hogy 2020 vége előtt, ugye az 2030-ra pontosabban, 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55%-kal kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és ugye eltelt közben mondjuk 7-8 év, elvileg most már 20%-kal, 20-25%-kal csökkentenünk kellett volna a széndioxid kibocsátást. Ez szinte 195 ország aláírta Párizsban 2015-ben. Most ez mennyit sikerült ebből a széndioxid kibocsátásból csökkenteni? Tudom, hogy Amerika egyébként kilépett Trump idején ebből az egyezményből, de Biden visszalépett, tehát ugyanúgy elfogadta és aláírta ezt az egyezményt. Kína is aláírta az egyezményt, tehát minden nagy kibocsátó, széndioxid kibocsátó, még Észak-Korea is aláírta ezt az egyezményt, hogy vissza fogják csökkenteni 55%-kal 2030-ra. Nem tudom, hogy ehhez mit tudsz mondani, hogy mennyit sikerült ebből csökkenteni?
Hát semennyit, ugye 7,5%-kal növekedett a
széndioxid.
Azóta, igen, tehát hogy a mínusz 20% helyett plusz 8%-ot sikerült, tehát fölfele megy még mindig, tavalyhoz képest is 1%-ot növekedett. Tehát még véletlenül se történik, semmi egyébként nem is tud történni. Tehát bármit aláírhatnak a politikusok, nekik aztán semmi nem drága. De hát a globális energiafelhasználás fele, tehát a nehéz ipar, például a tengerhajózás, repülés, ezekre nincs is létező karbonmentes alternatíva. Egy darab sem. Ipari léptékben nem működik. Tehát eleve a energiafelhasználás fele az fosszilisra van ítélve. Tehát ezt lehet itt aláírni bármilyen, meg kilépni, belépni, bármit lehet csinálni. A valóságban ezt nem tudják kiváltani. Tehát a hidrogénre például, ugye a hidrogént vízből is elő lehetne állítani elektrolízissel, ez a technológia 200 éve létezik, és most is a hidrogént, amire van technológia, annak is a 98%-át földgázból állítják elő, mert az sokkal kevesebb energia, mint a sokkal gazdaságosabb, mint a vízből való elektrolízis.
A megújuló energiák sem sikerült annyira felfuttatni, hogy...
A megújuló energiákat meg előtte le kell gyártani azokban a gyárakban, amiben meg fosszilis energiahordozókat
Igen.
Tehát hogy ez teljesen reménytelen, ezt nyugodtan elengedhetjük.
Jó, tehát hogy ilyen egyezményekkel ne foglalkozzunk.
Ne foglalkozzunk, meg azzal se, hogy ki mit akar csinálni, mert ezt úgyse fogja megcsinálni, csak az a kérdés, mikor fogják beismerni.
Ezek csak egy jó hangzó, ilyen politikai...
Meg gazdasági,
gazdaságpolitikai.
Ez a zöld növekedés, ez a green growth, ez egy iszonyatos gazdasági üzlet.
Fenntartható fejlődés.
Címen, óriási biznisz, hogy mindenkinek ezt meg kell csinálni, venni, lecserélni, minden ebből gigantikusat lehet kaszálni. Ez csak erről szól. Ezzel semmit elérni nem lehet. A kérdés, hogy meddig tartanak az erőforrások, azok fognak ennek átadszani.
Tehát tulajdonképpen a politikusok nem sokat tudnak tenni ezek ellen.
Nem is akarnak.
Nem is akarnak. A gazdasági szakemberek még kevésbé, tehát a tőkés világ. És akkor ott marad minden, az ökológusok próbálnak itt ilyen egyezményeket tető alá hozni, de ami gyakorlatilag csak a színfal, csak a kiragat. Tehát erről sokat nem is érdemes beszélni, tehát a társadalmi, tudományos és gazdasági törekvések, hogy így mondjam, egyelő a nullával, vagy inkább megyünk lejjebb egyre.
Hát mínusznak mondanám.
Igen. Viszont a vallási törekvésekhez azért kellene néhány szót szólnunk, és Zsuzsához fordulok, hogy azért itt két enciklika megjelent Ferenc pápa részéről, a Laudato Si és a Laudate Deum, ez lett ugye közzétéve, és mind a két enciklikájában Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez a föld megmentésére, gyakorlatilag a természet, a teremtett világ megóvására. Ugye valami 50-szer szerepel a teremtett világ, a teremtés és a teremtő kifejezés a Laudato Si enciklikában. Ebben sokkal radikálisabban fogalmaz már a második enciklikában, ebben az utóbbiban, hogy egy némán terjedő betegséget kellene megállítani. Némán terjedő betegség, ahogy pusztítjuk a Földet, mondja a Laudate Deumban, és így fogalmaz meg egy afrikai püspöktől, hogy az éghajlati helyzet az úgynevezett strukturális bűn egyik tragikus példája. Ez egy strukturális bűn tragikus példája, nagyon jól hangzik, de hogy mit kezdjünk ezzel, és azt javasolja Ferenc pápa, hogy kapjanak valódi tekintélyt, amiről most az előbb beszéltünk, hogy ezeknek nincsen, és hatalmat azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a globális közjó biztosítására törekednek. Tehát itt úgy tűnik, hogy egy ilyen, Ferenc pápa, a katolikus egyház feje nagyon komoly munkát próbál, vagy mondjuk felvilágosító munkát, és egy ilyen mentő munkát végezni a föld megmentésére. És hát itt az encikliktól elkezdve egy film is jelent meg, ugye a Levél című film, ami talán itt Westfilmbe is bemutatásra került. Tehát, hogy így mondjam, ennek egy nagyon jó marketingje van, hogy ennek a, ezeknek az enciklikáknak és a föld megmentésének, de vajon a Biblia mit mond ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Bibliával összhangban lehet az, hogy így az egyház és a vallás beszáll abba, hogy mentsük meg a földet. És ez egy nagyon szép és nemes is. Igaz törekvésnek tűnik.
Hát én is azt mondanám, hogy ennek most biztos, hogy van óriási jelentősége, különösen a másodiknak, Laudate Deum, mert kimondja azt, hogy emberi oka van ennek a válságra, tehát az emberi tevékenységre vezethető vissza, és úgy így mondjam, meghúzza a vészharangot. Szóval ez most azokat, akik nagyon szkeptikusak, és nem is hiszik, hogy itt tényleg egy valós probléma van, biztos, hogy van súlya annak, hogy Ferenc pápa ezeket a dolgokat ilyen kategórikusan, és hogy így mondjam, ilyen szenvedélyes hangsúllyal kimondja. Nem vitatom azt, hogy ő ezt őszinte indítékkal és felelősségtudatból teszi. Amit azonban ő is javasolni tud, ugye az egyik a nemzetközi szervezetek, ugye ez már egyébként megemlíteném, hogy még 16. Benedek pápa 2009-ben kiadott enciklikája a Caritas in Veritate, ami ugye magyarra fordítva így kezdődik az enciklika, hogy szeretet az igazságban. Tulajdonképpen abban az enciklikában azt írja, hogy nem kell lebecsülni az ember képességét, hogy kijavítsa a civilizációs hibákat. És ott is ugye egy szó volt a globális közjóról, ott olyan konkrét receptet is olvasunk, hogy létre kell jönni egy az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendnek.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatta a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is. Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A vadon leső programa támogató szakmai szervezetek közreműködésével 2014-ben hirdette meg először az évemlős elrendezvény sorozatot, amely minden évben más és más őshonos emlős állatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok megismerését és hatékonyabb védelmét. Az idei év emlőse nem kis nemzeti büszkeségünkre a magyar szőcskeegér lett. A fajról Cserkész Tamást, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ Magyar Természettudományi Múzeum szakmai koordinátorát kérdeztem. A 2025-ös év emlőse a magyar szőcskeegér lett, és a vadon leső program egy játékot indított, hogy kitalálják az érdeklődők azt, hogy mi is az év emlős, illetve mi lesz. 12 pontba szedték össze azt, ami segítséget nyújthat ahhoz, hogy előbb-utóbb rájöjjünk, és kitaláljuk, hogy melyik emlős lesz az idei évben a kiválasztott. Az első pont az volt, én már ennél rájöttem, és beküldtem a tippemet, mert ugye be kellett küldeni. A sárgás vagy szürkés-barna színű a bundám pont volt az első. Most itt látunk magunk előtt szöcskeegereket, igaz, hogy preparátumok, de azért azt nem látom, hogy sárgás lenne a bundája, az, hogy szürkés-barna, azt inkább.
Ugye a szöcskeegereknek azért sokféle lehet a bundája, tehát egy szürkés hárnyalattól elindulunk a sárgás irányban, és itt is megfigyelhető, ezt kiveszem ezt a példát, hogy azért van benne sárgás hárnyalat, a hasi és a háti oldalon ez jobban megfigyelhető. Egyébként elsősorban a fiataloknál jellemző, tehát vannak olyan fiatal példányok, amik döntően sárgás színűek.
És van rajta egy Csík, mielőtt Magyar Szöcskeegér lett volna, Csíkos Szöcskeegér volt a neve?
Igen, Csíkos Szöcskeegér volt a neve, és volt még egy olyan elnevezése is, hogy háromívű szöcskeegér, ami arra vonatkozik, hogy egy jellegzetes háti csík figyelhető meg, és ezt a háti csíkot egy ilyen világosabb sáv szegélyezi, tehát ezen a példányon viszonylag jól látható, majd a világos sávot ismét egy ilyen sötét-barnás sáv szegélyezi. De ebből hozzá kell tenni, hogy változatos a színezetük.
A második segítség az volt, és ebből már sok mindent kizárhattunk, vagy ennek segítségével az volt, hogy beleférek egy feles pohárba, de farkam tuti kilógna. Hát ez is mutatja, hogy ez aprócska.
Igen, tehát ez egy határozottan kicsi állat, és azért falra jellemző az innosító bélyek, hogy a farokhoz mindig hosszabb, mint a testhossz. Tehát gyakorlatilag ez egy kisméretű rágcsáló, aminek hosszabb a farka, mint a teste.
Most beszéljünk a szeméről, mert az volt a harmadik segítség. Fekete gomb szemeim elárulják, hogy elsősorban éjjel vagyok aktív.
Ezeken a példányokon pont nem tudjuk már megfigyelni a szemüket, de mivel a szöcskeegér elsősorban éjszaka aktív, sőt, ki is jelenthetjük, hogy kizárólag éjszaka aktív, tehát a látására nagy szüksége van, és természetesen a látása mellett remek szaglása és hallása is lehet. Ami a táplálék szerzésével van összefüggésben, mert gondolom hallása alapján tudja éjszaka megtalálni a rovarokat.
De nem télen, mert hogy téli álmot alszik?
Igen, téli álmot alszik, tehát most, amikor beszélgetünk, még biztosan alszanak a szöcskeegerek, mi arra számítunk, hogy majd március végén kezdenek felébredni. Ugye a legelső példányokat április közepén szoktuk fogni a borsodi mezőséggel.
Ötödik pont, rovarokat és terméseket egyaránt fogyasztok, hát ez a táplálkozására utal.
Igen, egyébként ez is egy olyan kérdés, amiről viszonylag keveset tudunk, mert a vizsgálatokat csak a utóbbi 20 évben végzünk, tehát 20 évvel ezelőtt még senki nem is látott szöcskeegeret, tehát nagyon furcsa, hogy mi fényképe se volt, tehát nem volt Magyarországon készült állatról fénykép 2006 előtt. A táplálkozását egyrészt úgy szokták vizsgálni, hogy a megfogott állatokat elpusztítják és megvizsgálják a gyomortartalmukat. Természetesen mi ilyet nem végzünk. Egy új módszer lenne, hogy az állatok ürülékét összegyűjtjük, és a ürülékét genetikai módszerekkel vizsgáljuk. Ez még csak terve van jelenleg. Viszont amit látunk, hogy a befogott állatot, azt megkínáljuk étellel, például szöcskével, sáskával, hernyókkal, az gyakorlatilag óriási vehemenciával elfogyasztja. Szoktuk viccesen azt mondani, hogy gyakorlatilag úgy vadászik, mint egy oroszlán.
Kicsiben. A magyar puszta lakója vagyok, és sokat kell ásnod, ha el akarsz kapni. Ez mire utal?
Igen. Ez egy kicsit félrevezető. Az, hogy sokat kell ásni, az nem azt jelenti, hogy döntően föld alatti életmódot folytat az állat. Tehát nem egy vakondról, vagy egy földi kutyáról van szó. Itt az ásás arra vonatkozik, hogy ezt az állatot hatékonyan talajcsapdákkal tudjuk megfogni. Tehát nagyon egyszerűen fogunk egy kisebb méretű vödröt, egy 5 literes űrtartalmú vödröt, azt leássuk az élőhelyén, és az állat egyszerűen belesétál, belesk, és nem tud kiugrani. Tehát hiába szöcskeegér, gyakorlatilag nem tud ugrani.
A hetedik segítség úgymond, hogy a rágcsálók szuper családjának a tagja, de évente csak egyszer alapítok családot, ez rágcsálóknál szokatlan.
Igen, szerintem először beszélünk arról, hogy ez mennyire különálló rendszertanilag a szöcskeegerek. Hát a szöcskeegerek gyakorlatilag önálló családot alkotnak a rágcsálókon belül a szöcskeegerek családját, és olyan szinten elkülönül, hogy még egy külön szuper családot is elkülönítenek a rágcsálókon belül, tehát ezért van közeli rokonságban azokkal a fajokkal, amik viszont tényleg tudnak ugrani. Tehát ezekkel a fajokkal egy szupercsaládot alkot, ami nagyon nagy távolságra van azoktól az egerektől, amiket mi ismerünk, tehát a házi egértől, amiket valódi egereknek is nevezünk, tehát ezektől gyakorlatilag sok millió évvel ezelőtt vált el. Még hogyha egyébként ha ránézünk, gyakorlatilag egy szokványos egeret látunk.
Cincog? Ő is?
Nem úgy cincog, mint a valódi egerek, halk egyébként egy cincogás szerűséget, de azért nem úgy cincog, mint egy házi egér.
Az, hogy ilyen kevéssé szapora, ugye az szokatlan, az egereken belül.
Igen.
Van erre válasz?
Ez egy jó kérdés, hogy náluk miért nem alakult ki az a stratégia, hogy szaporák. Szerintem ez összefüggésben lehet azzal, hogy ők nagyon szélsőséges környezeti körülmények között is megélnek. Tehát vannak olyan szöcskeegérfajok, amik a félsivatagi körülmények között élnek, ahol nagy a hőingadozás, tehát nagyon alacsony és nagyon magas is lehet hőmérséklet, plusz ezen kívül a magas hegyeken is elő előfordulnak. Nyilván nem ezek a fajok, hanem a hegyi szöcskegerek, amiknek egyébként az a specialitás, hogy nincsen csíka hátukon, és szerintem ez mondjuk ezzel lehet összefüggésben, hogy téli álmot alszanak, és nem túl szaporák, mert valószínűleg olyan rövid az a szaporodási időszakuk, hogy az alatt nem tudnának több almot felnevelni. És még egy specialitásuk, hogy nyáron is előfordulhat, hogy akkor elvonulnak hosszabb időre pihenőre.
Valószínűleg nyári álom.
Nyári álom, tehát nyári álom lehet, tehát tartott a szöcskegereknél mi is megfigyeltük, hogy hetekre elvonulnak aludni, amikor nem jönnek elő se inni, se enni. Plusz a csapdákból is úgy veszük néha elő az állatokat, hogy ilyen félig alvó hibernált állapot vannak, tehát ennyire gyorsan tudnak gyakorlatilag hibernált állapotba kerülni. És ez biztos, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy a különleges és szélsőséges időjárási körülményeket is túléljék.
Az, hogy ilyen kevésbé szapora, jelzi az is, hogy fogságban még nem sikerült szaporítani?
Igen, sajnos ez a tény, hogy fogságban nem tudtuk szaporítani, ugye tartottuk az állatkertbe is szaporítási céllal, ott egy vemhes nőstény leellett, de valószínűleg ez annak köszönhető, hogy már úgy került be az állatkertbe, hogy már vemhes volt. Tehát amikor mi próbáltuk párosztatni őket, akkor ez nem sikerült, ennek most nem tudjuk az okát. Tehát van valami speciális körülmény a szaporodás biológiai ájukban, amit még nem találtunk meg.
Még azért tartogat titkokat a szöcskeegér. 8. pont a köznapi nevemmel ellentétben csak kisebb szökkenésekre vagyok képes. Ugye ezt már mondtuk, hogy igazából nem tud ugrani a szöcskeegér, de akkor miért szöcske?
Hát ez egy jó kérdés, hogy miért lett a magyar neve szöcskeegér, mert ugye sokáig csíkosegér neve volt, de gyakorlatilag amiatt hívják szöcskeegérnek, mert hogy közeli rokonságban van olyan fajok, amik viszont tényleg tudnak ugrani.
Kézbe véve szerint bárány vagyok, ez igaz?
Igen, ez abszolút így van. Tehát ha kézbe vesszük, furcsa módon nem úgy viselkedik, mint a többi rágcsáló, tehát nem kezd el menekülni, nem harap, hanem egyszerűen megül a tenyerünkön. És úgy tűnik, mintha várná, hogy akkor majd kap esetleg jutalomfalatot.
Érdekes ez is benne, de talán a legérdekesebb a 10. pont, és ez az, amihez ön a leginkább hozzá tud szólni, hogy magyar kutatók dolgoznak a teljes genomom, tehát a géntérképem összeállításán. Ez hogy zajlik?
Igen, ez pontosan így van. Ez a projekt egy éve kezdődött el, kooperációban állunk a Debrecen Egyetemmel, velük végezzük a szöcskegér géntérképének összeállítását. Ennek egyébként ott van nagy jelentősége, hogy ma már egy faj megőrzésének fontos alapját jelentik a genetikai információk. Tehát a populációkról pontos genetikai információkkal rendelkezünk, milyen a populációk genetikai sokfélesége, mennyire figyelhető meg bennük esetleg beltenyésztettség, akkor mennyire különülnek el esetleg a populáció egyes állományai genetikailag. És ez mind sokkal pontosabbá teszi, hogyha rendelkezünk a faj testgenomjával térképként kell tekinteni egy ilyen genomra, és utána minden további vizsgálathoz ezt fel lehet használni, ezt a genetikai térképet.
Nyilván sokan látták a Jurassic Parkot, és azt, hogy hogyan keltik életre az évmilliókkal korábban kipusztult hüllőket. Ezekből az előttünk lévő preparált, kitömött szöcskeegerekből föl lehetne úgymond támasztani a fajt, ha kipusztulna?
Úgy gondolom, hogy egyébként ezekből a preparátumokból nem, mert hogy ezekből nem tudunk olyan minőségű DNS-t kivonni, tehát ezekben már töredezett a DNS, felhasználható egyébként genetikai vizsgálatra, de ilyen szintűre nem, de egyébként erre nincs is szükség, mert szöcskeegerek még élnek, és tudunk belőlük friss mintát venni. Tehát a múzeumban is komoly gyűjteményünk van, hogy minden befogott példányból veszünk egy kicsi szövetmintát. Tehát ezt használjuk fel genetikai vizsgálatokra, és ezekből a mintákból készül el egyébként a genom is, a teljes genom. És ezekből a későbbiekben valószínűleg ezt majd meg lehet csinálni, de szerencsére most még van egy állományunk, tehát a cél most még az, hogy ezt a állományt próbáljuk megőrizni.
Hát igen, és ez a 11. pont, hogy csak Magyarországon élek, tehát ha innen kipusztul, sehol máshol nem lesz.
Igen, ez pontosan így van. Ez a szöcskeegérfaj, ez a magyar szöcskeegér, ez csak Magyarországon fordul elő, ráadásul Magyarországnak is csak egyetlen egy pontján, a Borsoni mezőségen egyetlen populációja ismert, és ezért is nagyon fontos és komoly feladat, hogy ezt megőrizzük.
De vannak más fajok, 12. pont, atyafiságom az ukrán-orosz kazak füves pusztákon fordul elő, legközelebbi rokonom pedig Kolozsvár mellett a mezőségen él.
Kolozsvár mellett is van egy szöcskeegér, de azt rendszertanilag egy külön alfajnak tekintjük. közeli rokonságban áll a borsori állománnyal, de az egy különálló alfaj, és egyébként annak is nagy jelentősége lenne, hogy akkor ott újabb kutatásokat végezni, és jobban feltérképezni, hogy Erdélyben mennyire terjedt el. Mostani tudásunk szerint ott is csak egyetlen egy állománya létezik, amit egyébként Erdély szöcskeegérnek hívunk.
Gondolom, hogy sokak érdeklődését felkeltette a magyar szöcskeegér a tudományos világban, és nem csak Magyarországon jönnek ide, úgymond expedícióval, de önök is mentek külföldre szöcskeegér témában kutatni.
Igen, ez pontosan így van, tehát azelőtt, hogy a háborús konfliktus alakult volna ki, mi bejártuk gyakorlatilag egész Ukrajnát, sok helyen voltunk Oroszországba, Kazasztánba, Mongóliába is elmentünk, hogy ott milyen fajok fordulnak elő, megfigyeltük, hogy ezek a fajok milyen típusú élőhelyeket foglalnak el, és nem meglepő, hogy azt tapasztaltuk, hogy ugyanazt a fajta élőhelyet szeretik Oroszországban is, Kazasztánban is, ezek a szöcskeegerek, mint Magyarországon. Ez egyébként segít abban, hogy akkor pontosan meghatározzuk a élőhelyét, és hogy meg tudjuk azt is mondani, hogy ezeket esetleg hogyan kell kezelni és használni ezeket az élőhelyeket.
Na igen, ez egy sarkalatos kérdés a faj fennmaradása szempontjából, mert egy pici terület ebből következőleg sérülékeny is.
Igen, pontosan, tehát ez egy fontos feladat, hogy a borsoni mezőségen, erről már beszéltünk, hogy csak a borsoni mezőségen fordul elő a faj, meghatározzuk azokat a élőhelyfoltokat, ahol tényleg valóban ott vannak az állatok, és tudjunk arra figyelni, hogy azokat megfelelően kezeljék. Tehát a szöcskeegérnél a megfelelő kezelés az azt jelenti, hogy csak minimális intenzitással használják. Tehát lehet rajta legeltetni, de figyelni kell rá, hogy ne legeljék le teljesen az állatok. Tehát maradjon mindig vegetáció az állat számára, ami alá esetleg el tud bújni, amin tud vadászni. A minimális legeltetés az jó számára, de a kaszálás az semmiféleképpen se jó, mert akkor ugye se búvóhely, se táplálék nincsen.
Ezek az állatok, ezek 100 évesek, ugye? Azt mondta, hogy 100 éve fogták az utolsónak hitt példányokat, még újra fel nem bukkant a faj. Hát ez olyan lehetett, hogy egy kihalt fajt újra megtalálunk, nem? Egy ilyen érzés?
Gyakorlatilag igen, igen. Mi a legelső példányt 2006. június 20-án fogtuk be. És 2006 előtt, 1936-ban láttak szöcskeegeret és fogtak szöcskeegeret. Ez akkoriban szerintem egész nagy szenzáció volt 2006-ban. És megemlíteném, hogy ugyanezt történt Kolozsvár mellett is Erdélyben. Tehát Kolozsvár mellett 2010-ben fogtuk meg a szöcskeegeret, és a ezt megelőző jelzése az 1901-ben volt. Tehát itt egy még hosszabb idő telt el.
2006-ban ki fogta meg, vagy ki látta meg újra az első magyar szöcskeegeret?
Én voltam, aki csapdázta. Előtte már az egy éven át próbáltuk megfogni, csak ugye nem tudtuk pontosan, hogy hol kell keresni, mert nem volt semmilyen leírás. Tehát sokféle élőhelyen csapdáztunk, majd úgy jártunk szerencsére, most akkor már elmesélem ezt, ha erre kitértünk, hogy igazából kicsit késve érkeztünk ki a területre, és már sötétedett, és a sátrazó helyünk mellett gondoltuk, hogy még kiásunk gyorsan 20 darab csapdát. És hát szerencsénk volt, mert nem figyeltünk arra, hogy valami nagyon jó helyre tegyük ki a csapdát, hanem beástuk egy ilyen gyomos vegetációba. És másnap ott volt a szöcskeegér benne a csapdába. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy felfedezés volt, és utána indulhattak be a kutatások. Tehát gyakorlatilag az összes információnk, amit tudunk a fajról, az a utóbbi 20 évből származik.
Meg lehet satszolni, hogy hány példány élhet belőle, belőlük?
Satszolni meg lehet. Az, hogy ez mennyire valós, ezt nyilván nem is tudjuk ellenőrizni. Én egyébként e tekintetben, hogy hány példány lehet a borsori mezőségen, optimista vagyok, tehát én mindig egy magasabb számot mondok, mint több kollégám. Szerintem nem tévedünk nagyot, hogyha egy olyan 5-6 ezerre teszk az állomány. Tehát a borsori populáció, azt úgy gondoljuk, hogy az egy teljesen életképes, jól szaporodó állomány lehet, azutal erre, hogyha csapdázzuk, akkor viszonylag könnyedén meg tudjuk fogni, tehát az élő helyein a szöcskeegér nem ritka.
A 13. segítség ma jött ki. A hátamon jellegzetes fekete csík húzódik, ami a nevemben is sokáig szerepelt. Ezt érintettük már, hogy csíkos szöcskeegérnek hívták, de miért lett belőle magyar?
Azért változtattuk meg, mert miután tudtunk a megfogott állatokból genetikai mintát gyűjteni, így genetikai vizsgálatokkal bebizonyítottuk, hogy a Magyarországon élő populáció az egy teljesen önálló faj. Tehát a csíkos szöcskeegér nevet meghagytuk annak a populációnak, ami Ázsiában fordul elő, tehát Oroszország és Kazasztán területén van a csíkos szöcskeegér, a Cicista subtilisnek egy nagy populációja, de ez genetikailag és más morfológiai vizsgálati szempontok szerint is jelentős eltérést mutat a magyar szöcskeegérről, tehát egy magyar szöcskeg, ez egy önálló faj, és ezért adtunk neki, miután leírtuk, hogy ez egy önálló faj, adtunk neki egy különálló magyar nevet is, és hát fantáziadúsak voltunk, és elneveztük magyar szöcskegérnek.
Akkor a latin, vagyis a tudományos neve is változott?
Igen, igen, tehát a tudományos neve a Cicista trizona. Tehát nem Cicista subtilis, hanem Cicista trizona, a magyar szöcskegér tudományos neve.
Mennyit ér egy szöcskegér? Ugye nyilván nem lehet felbecsülni, vagy pénzben kifejezni egy-egy állat, vagy egy-egy faj értékét, eszmei értékét, azért mégis megteszik. Mennyi az eszmei értéke a magyar szöcskegérnek?
Igen, a magyar szöcskegérnek a eszmei értéke most jelenleg 1 millió forint, de én úgy tudom, hogy folyamatban van, ezeken változtatnak, ezeken a kategóriákon, és várható egy jelentős emelés. És biztos, hogy egyébként ezután is a szöcskegér a legmagasabb kategóriába fog tartozni.
Nagyon nem jól fogom most meg a kérdést, ugye van ilyen vicc, hogy védem a fákat, ezért írtom a hódot. Nyilván ez is a tápláléklánc alján áll, de mégiscsak sajnálnám bármilyen madártól vacsorára a szöcskegeret.
Sajnáljuk mi is, de mivel ez teljesen természetes, hogy mondjuk a gyöngybagoly táplálkozik belőle, és csak azt tudom ismételni, hogy a borsodi populáció az kellően népes ahhoz, hogy például a baglyok, vadmacskák, tesz azt a rókák táplálkozását elviselje, tehát én nem tartok attól, hogy majd a gyöngybagoly táplálkozása miatt fog esetleg kipusztulni a szöcskegér állomány, de természetesen azért próbálunk erre ügyelni, hogy ne feltétlenül szaporodjanak túl a ragadozó, és itt nem a gyöngybagolyra gondolok, hanem a rókára, sakára, sőt, hát a ragadozók között a vaddisznót is meg kell említeni, ami rendszeresen feltúrja a szöcskegér élőhelyeit.
Mi a jövő? Mit hoz a 2025-ös év a magyar szöcskegérnek?
Ezt a kampányt, az évemlőse kampányt szeretnénk természetesen kommunikációs célra felhasználni, hogy minél többen halljanak erről az állatról. Tehát ez fontos lenne, hogy tudják az emberek, hogy létezik egy ilyen faj Magyarországon, büszkék legyenek rá, hogy nálunk ez fennmaradt, mert ugye nem beszéltünk arról, hogy korábban élt szöcskegér Ausztriába is, Szlovákiába is, de ezekről a helyekről ez biztos, hogy kipusztult. Sőt, tehát Magyarországon is sok helyen előfordult, de gyakorlatilag mindenhonnan kipusztult, csak a borsodi mezőségen maradt fent. Tehát a évemlőse kampányt szeretnénk egyrészt kommunikációs célra felhasználni, plusz ugye most készül el a szöcskegér faj megőrzési terve. Tehát az konkrétan összefoglalja, hogy mit is kell tenni a faj megőrzése érdekében, és szerintem nagy változás nem lesz, tehát folytatjuk a 20 éve megkezdett tevékenységet a fajjal kapcsolatban.
Az évemlőse idén 2025-ben tehát a magyar szöcskeegér lesz. Az elmúlt percekben Cserkész Tamást, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ Magyar Természettudományi Múzeum szakmai koordinátorát hallották. Most egy Fekete István novella következik.
Fekete István, a vaddisznó. Amikor ezt a szót leírjuk, vagy kimondjuk, úgy jelenik meg képzeletünkben ez az ős állat, mint fekete csuhás kísértete a kártékonyságnak. Vad éjszakai szellem, amely sötéten mozog a sötétben, és kora tavasztól késő őszig nem tesz mást, csak kárt és kárt. Sajnos ebben sok igazság van. Mégse törjünk éppen az igazság nevében pálcát fölötte, és ne akarjuk maradéktalanul kiirtani, mert az összefüggő, nagy erdőségekben kártétele elenyészik, és amennyire nem kívánatos mezőgazdasági területek szomszédságában, annyira közömbös a kulturálatlan területeken, sőt, hasznával, bőrével az okozott kárt részben meg is téríti. Az 1939-es statisztika szerint Magyarországon 1800 darab vaddisznó esett, ami körülbelül 50 ezer kilogramm húsnak felel meg. Tehát nem lehet kizárólag kártékonynak mondani, nem is beszélve arról, hogy ez az Európában mindinkább keletre szoruló ősvad a nyugati vadászoknak milyen csemegét jelent, milyen vonzerőt képvisel, ami végeredményben megint csak pénzt hoz az országnak. Éppen ezért ne húzzuk meg a lélekharangot fölötte, és ne fosszuk meg a magyar erdőket ettől a sajátságos ősvattól, amelyik igaz, hogy nem illik bele a kultúrába, de van elég hely számára, ahol nagyobb kártevés nélkül elélhet a maga módja szerint. A kultúra ugyanis mindinkább visszaszorítja az ősi berkekbe, és a szelíd disznók terjesztette pest is úgy is kiírtja, néha szinte az utolsó szálig. Csoda, hogy még van belőlük, hiszen védekezése úgy szólván nincs, és ha nem lenne olyan szapora, már a múzeumokban mutogathatnák az utolsó példányokat. Olyan szapora, olyan rejtett életet élő, olyan óvatos. Aki már látta az öreg emse gyanakvó, végtelen óvatosságát, ahogy malacait a legelőre vezeti, aki megfigyelte ennek a vadnak hősi önfeláldozását fiaiért, aki látta, hogy az anyák mindig megfelelő helyre és időben viszik malacaikat, mintha értesítőt kaptak volna, hogy mikor, milyen füvek nőnek, ami okvetlenül szükséges a fiatal szervezetek felépítéséhez, szóval, aki csak egy kicsit is ismeri ennek az ősvadnak életét, teljes kipusztítása ellen még akkor is szót emel, ha nem vadászember, hanem csak szemlélője az erdők életének, melyet szabályozni lehet az emberi érdekek védelmében, de egy állatfajtát a teljes enyészetbe dobni igazságtalan irgalmatlanság. A dunamocsarak, ősi ingoványok, emberi településektől távol eső, hatalmas erdőségek elegendő helyet és táplálékot nyújtanak a vaddisznónak, ahol nagyobb kártétel nélkül szaporodhat, s ahol ezekért a kártételekért a vadászbérekből befolyó összeggel meg is fizet. Mint minden fajtája, szereti a társas életet, néha kondákba verődik össze, de kivénült kanok mogorva magányba vonulnak, és egyedül járják titkos útjaikat. S ezek az utak igazán titokzatosak. Amikor legsötétebb az éjszaka, amikor zúg az erdő, és esős szélvész tépi a fákat, amikor a havas fergeteg sivítva temeti az éjszakát, akkor mozdul ki rejtekéből, fekete árnyékként a feketeségben, s ekkor minden előny az övé, és semmi a vadászé. Szaglása, hallása, akár a legfinomabb műszer, és nagy fekete teste szellemként surran a sötétség láthatatlan útjain. Még hajtásban kerül leginkább puska végre, ám bár a vaddisznó nehezen hajtható vad, és lehetőleg nem arra megy, amerre hajtják, hanem arra, amerre akar. Oldalt vagy hátra, csak éppen arra nem, amerre a vadászok szeretnék. Néha óvatosan kicsúszik a hajtók között, néha egyszerűen áttöri vonalukat, s ilyenkor nem állíthatja meg senki és semmi. Néha pedig megáll valami sűrű bozótban, és elengedi maga mellett legnagyobb ellenségét, az embert. Hiszen az emberen kívül jóformán nincs is ellensége. Csak volt a farkas és a medve, ám ezek is csak jeges havon boldogultak vele, amikor beleszakadva a hóba, tehetetlen volt ellenségeivel, akiket a jégrétek fenntartott. De még így is ott hagyta egy-két ordas a fogát, amelyik túlságosan közel merészkedett a késpenge élességű és villámként vágó agyarakhoz. A vaddisznó sohasem támadja meg az embert, de megsebezve, vagy fiai védelmében nagyon komoly ellenfél, melynek lebecsülése bizony tragédiákhoz vezetett. Ilyenkor persze átkot kiáltanak rá, pedig csak ösztönére hallgatott, védte életét és az utódokat, ahogy azt a természet kegyetlen törvényei parancsolják. Legtöbbször az anyakocákkal van baj. Elég valamelyik malacnak elsírni magát, vagy veszélyben látni valamelyik ivadékot. Nagyon sokszor azonnal támad, s az ilyen támadásból mindig baj lehet. Néha az ilyen támadás egyszerűen csak blöff, s csak addig tart, amíg a kicsinyek elbújnak a magas fűben. Olyankor, aki csak egyszer megfigyelte az ilyen kis család tevését, menését, a csíkos malackák játékát, és beletartozandóságát az erdő nagy együttesébe, az anya féltő gondosságát és a rakoncátlankodó csemeték ráncba szedését, az soha ezt a képet el nem felejti, és magától is úgy érzi, hogy ezt az ős vadat kellő korlátok közé szorítani megokolt lehet, de kipusztítani bűn.
Elhangzott Fekete István a Vaddisznó című írása, felolvasta a Réti Árpád színművész. Ezzel mára az Erdő Fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint a magam nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.